Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Előző adásunkban Izraellel kezdtünk el foglalkozni, mivel elég nagy a téma, és nagyon kurens és aktuális is a politikai társadalmi események miatt, most ezzel folytatjuk, és ott hagytuk abban, hogy mi az, ami egy olyan feszültséghez vezethetett a társadalomban, ami az ország gyakorlatilag legnagyobb alkotmányos válságát hozta el. Zoli éppen kint járt pont, amikor az indulatok a tetőfokra erre hágtak Izraelben, Tel Avivban, és hát egyes szám első személyben tapasztalta azt meg, hogy milyen az, amikor tényleg leáll egy ország, és hangot adnak az emberek az indulataiknak.
Igen, tehát ugye, ahogy az első részben is mondtam, alapvetően a probléma gyökere az, hogy itt két párhuzamos társadalom él egymás mellett Izraelben. Amikor megalapították az államot, ugye akkor még egy erős többségben voltak a szekulárisok, akik hát vagy egyáltalán nem tartották magukat vallásosnak, vagy csak hát ilyen magyar módra ez a nagyon ritkán járok templomba, és mit tudom én, magyarok is ugye úgy, többsége úgy van vele, hogy nem tudom, karácsonykor, meg húsvétkor, de azért Isten igazából többet nem foglalkozik a vallással. Na, ilyen típusú zsidók alapították, akik hát néha-néha elmentek egy zsinagógába, de nem voltak a mi értelmében véve konzervatív, vallásos és nacionalista emberek, vagy hát ugye nyilván cionistának kellett lennie ahhoz, hogy az ember Izraelbe menjen, de nem a radikális szárny. És ugye közben megerősödött egyszerűen demográfiai okokból, az orosz zsidók, akik jöttek a 90-es években, nekik nagyon nagy részük egyébként jobboldali volt, mert gyűlölte a Szovjetuniót, és ők sokkal konzervatívabbak, nacionalistábbak voltak, ők adják egy erős bázisát a radikálisabb jobboldalnak, meg a keleti zsidók, tehát akik az arab országokból jöttek, szintén sokkal radikálisabbak és sokkal konzervatívabbak, mint az Európából bevándoroltak, és ez megint egy érdekes tanulság, hogy miközben a baloldal hagyományosan azt szokta gondolni, hogy az ő bázisa az a munkások között van, meg a kis jövedelműek között van, de hát, hogy azt Thomas Piketty francia közgazdász a legújabb könyvében bemutatja, ez megfordult. Tehát érdekes módon nagyon sok országban a kis jövedelműek és a munkások azok jobb oldalra szavaznak, és igazából már nem is a baloldal áll ezzel szemben, hanem ilyen liberális pártok, ahomikre viszont a felső középosztály szavaz, és ugyanez van Izraelben is. Tehát mondjuk a bevándorolt közel-keleti munkások, akik ugye mondjuk, mit tudom én, Jemenben, vagy Marokkóban, vagy Etiópiában voltak zsidók, ott nacionalisták lettek, nagyon tradicionálisak, nagyon hagyományos családfelfogás, sokkal vallásosabbak, és hát ezt hozták magukkal Izraelbe, és ők nem a munkáspártra szavaznak, mint az állam alapítása után az logikus volt, hogy a munkások, a kétkezű emberek, azok a baloldalra szavaznak.
Ennek egy oka szerintem azért a kompenzáció is, a kompenzálás. Ezeket a bevándorlókat, a már 48 vagy kicsit korábban ugye ott élők, de biztos, hogy 48 óta az államalapítók egy kicsit lenézik. Tehát van egy érdekes vonulata, hát majdnem, hogy egy ilyen fasisztoid vonulata is ennek a dolognak, már pedig az, hogy hát a nem fehér zsidók, a bevándorolt zsidók, főleg etióp vagy a jemeni zsidókat egy kicsit kirekesztik, és szerintem egyrészt ők máshogy szocializálódtak, tehát hogy nem egy olyan közegből származnak, mint az Európából, Kelet-Európából, Oroszországból, tehát Szovjetunióból kivándorolt zsidók, hanem ők háborús és mindennapi atrocitásból kerülnek Izraelbe, de amikor meg oda kerülnek, akkor be akarnak illeszkedni, és mutatni akarják, hogy ők is ugyanolyanok, sőt, mi több, nagyon-nagyon radikálisan ragaszkodnak ezekhez a vallási eszmékhez és hagyományokhoz.
Ezek ilyen általános trendek, ezzel erős darásfészekben nyúlsz, amikor azt mondod, hogy ez létezik, vagy nem létezik, mert ezt az askenázi zsidók, akik ugye a nyugatról oda származott zsidók, ezek vitatják, hogy ez így lenne, ők azt mondják, hogy mi nem nézzük le a keletről jötteket. De hát ugye elég egyértelmű Tel Avivban is, hogy mondjuk Észak-Tel Avivban laknak az európaiak, ők jobb munkahelyekkel, tehát ők ilyen középosztálybeli, ebben az egész high-tech szektorban, meg a pénzügyi világban, meg a építészek, stb. És akkor lemegy az ember Dél-Tel Avivba, ott pedig a piacon, vagy az ilyen kicsit lerobbant részeken laknak a keleti bevándorlók, meg hát vannak erre kutatások is, empirikus kutatások, amik kimutatták, hogy bizony rosszabb körülmények között laknak a keletiek, de ugye ez egy nagy kérdés, hogy ez azért van-e, mert diszkriminálják őket, vagy azért van-e, mert ők alacsonyabb végzettséggel vándoroltak be Izraelbe, és később vándoroltak be, és majd az ő gyerekeik egyébként majd fel fognak kerülni a középosztályba. Nagy valószínűséggel így van, tehát hogy Amerikában is bemutatták, hogy a bevándorlók egy generáción belül képesek följutni, tehát hogyha nem lesz polgárháború Izraelbe, akkor ezért azt gondolom, hogy a keletieknek a gyerekei már simán be fognak jutni a középosztályba, de egyelőre kétségtelenül hátrányban vannak még az európai askenázi zsidókkal szemben.
Nem akarok én darásfészekbe nyúlni, csak a tényeket látom, mégpedig ennek nem csak ilyen elvont bizonyítékai vannak, amiket, vagy nem közvetlen bizonyítékai, hanem közvetlen bizonyítékai is. Gondolok itt például a véradási botrányra az etióp bevándorlókkal, zsidókkal kapcsolatban. Ott egész egyértelmű volt, hogy ott sokan visszautasították azt a vért, amit ők adtak.
Igen, tehát, hogy vannak ilyen esetek, csak én azt akarom mondani, hogy egy társadalom mindig nagyon komplex, és én azt láttam, hogy azért az európai származású izraeliek nagyon szeretnék látni, hogy befogadóbbak, tehát ők igazából nagyon szeretnék azt, hogy ez ne így legyen, és mivel ugye Izrael állam egész léte egy holokausztra épült tulajdonképpen, ezért nagyon erős a tudatosság azzal a kapcsolatban, hogy mi ne legyünk ilyenek, miközben persze, hogy mondjam, ugyanez a helyzet a palesztinokkal szemben is, tehát hogy ott a diszkrimináció a palesztinokkal szemben, meg ott a diszkrimináció a keletről jött zsidókkal szemben, de van egy nagyon erős tudatosság is, hogy próbáljunk ne ilyenek lenni. Szóval ez egy komplex társadalom, csak ennyit akartam mondani.
Nem, teljesen egyetértek ezzel, én nem akartam elmenni egy didaktikus irányba ezzel, csak jeleztem, hogy van egy ilyen része ennek, és ahonnan indultunk az, hogy lehet, hogy ezek a keleti arab országokból, Etiópiából bevándorolt zsidók is radikalizálódtak politikailag, és miért szavaztak, erre mondtam, hogy szerintem ez egy ilyen kompenzáció.
Hát meg igen, az van, amit mondtál, hogy hát ha valaki mondjuk fölnő a Közel-Keleten, akkor azért elég nehéz nem magába szívni a Közel-Keletnek ezt a kicsit forrongóbb, nacionalistább, vallásosabb milliójét. Tehát akár Bagdadból jön az ember, vagy Jemenből, vagy Marokkóból, Észak-Afrikából, ezekben az országokban nincsenek demokráciák, nincsen egy plurális társadalom, hanem ott egy ilyen forrongó, megélt, intenzíven megélt vallásosság és nacionalizmus van, és hát hozza magával ezt a temperamentumot, ezt a társadalom felfogást, és hát aztán persze találkozik azzal, hogy Izraelben mégiscsak pluralitás van, mégiscsak vannak demokratikus választások, hogy ott aztán demokratikusan kell valahogy döntést hozni arról, hogy mik legyenek a törvények, és próbál, hogy beilleszkednek egy idő után, de kétségtelenül, hogy kezdetben ez egy Európából jött zsidóval, most képzeljük el azt, hogy valaki, mit tudom én, mondjuk Németországból vagy Hollandiából származott oda, és találkozik valakivel, aki meg Jemenből, tehát ez egy egészen más világ.
Innen folytatjuk, Izrael társadalmi feszültségeit nézegettük, vagy néztük meg az elmúlt percekben, és egy kicsit a gazdasági területre fogunk a zene után visszaevezni.
Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
Tehát Izraellel foglalkozunk, most ez már a második adás, a múlt héten is Izrael volt a témánk itt a műsorban, és meg is lehet hallgatni mindezt a Pogi blog Facebook oldalán, illetve Spotify oldalán, úgyhogy keressétek meg. Minden esetre azt nézzük most meg, hogy zajlott 1948-tól mostanáig ez a felívelés. Hogyha GDP tekintetében nézzük meg, ugye a fő mérőszám a világon gazdasági szempontból, még mindig, bár lehet, hogy lehetne jobbat mondani, de minden esetre, hogyha GDP tekintetében nézzük meg, akkor hát elég erős. Azt hiszem, hogy egyfőre jutott GDP az ilyen $37,000 körül van, vagy $38,000 körül Izraelben.
Igen, tehát ugye a kezdetek az az, hogy ugye ott van egy háború, tehát ugye a palesztinokkal tulajdonképpen egy ilyen kiszorítósdi megy, és hát ott ugye rengeteg rombolás van. Tehát ugye ennek a háborúnak az eredménye az az, hogy lerombolt épületek, lerombolt infrastruktúra, eleve ez egy szegény közel-keleti térség volt, tehát nagyon alacsony a szint, ahonnan indul, és én azt gondolom, hogy az első pár évtizednek a gazdasági csodája, az valójában arról szól, hogy ott föl kellett építeni az alapvető infrastruktúráját egy országnak, tehát újra kellett építeni a háborúban megsemmisült épületeket, létre kellett hozni vasúti rendszert, ugye hát egyetlen egy kikötőjük volt, oda kellett építeni új kikötőket, mit tudom én, csővezetékeket, meg kellett oldani a vízellátást, ugye az élelmiszer, tehát ugye nagy része az országnak sivatagos volt, ugye Izrael nagyon büszke arra, hogy kizöldítette a sivatagnak egy nagy részét, de hát ez rengeteg víz kell, ehhez nagyon tudatos és kitartó mezőgazdasági munka kell, hogy ott sok-sok év alatt tartósan zöld termő talaj legyen. Tehát én azt gondolom, hogy maga az, hogy megalapozok egy nyugati típusú országot infrastruktúrával, a legalapvetőbb dolgokkal, lakhatás, ugye az Európából menekülőknek. Tehát ez önmagában egy gazdasági csoda, semmi különöset nem kell még tenni, tehát abban az értelemben, hogy nem tudunk egy iparágra rámutatni, hogy ez volt a izraeli gazdaságnak a különlegessége, mert egyszerűen csak annyit csináltak, hogy ha egy ilyen közel-keleti fejlettségi szintről, láttam egy ilyen gyönyörű grafikont, hogy mondjuk Egyiptomhoz, Szíriához, Jordániához hasonló szinten volt Izrael, és hogy hogyan válik le, és válik tulajdonképpen egy európai fejlettségű országgá az évtizedek során, míg ezek az országok maradnak ott, ahol voltak. Tehát elhagyta ezt a közel-keleti fejlettségi szintet, és egy sokkal magasabb pályára áll át. De hát ez csak annyi, hogy a környező országokban az infrastruktúrának alapvető elemei hiányoznak. Tehát mondjuk nem nagyon van vasúti rendszer, nem nagyon van mezőgazdaság, vagy nagyon korlátozottan. Az izraeliek meg hozták magukkal az európai tudást, tehát hogy a kezdeti elitjük az leginkább egy ilyen lengyel, ukrán származású elit, a népesség meg mindenhonnan Európából jött, ugye a holokauszt után, és hát egy ilyen európai típusú országot próbáltak maguknak építeni. Nyilván egy kicsit adaptálódtak, tehát látták, hogy itt ugye más a hőmérséklet, mások a kaják, és befogadták maguknak persze a, mit tudom én, a humusz meg a falafel lettek a nemzeti ételek, de közben, meg hát ugye az izraeli, hogy mondjam, parkokban közel-keleti pálmafák vannak, meg leanderek, de közben meg mégiscsak valahol szerették volna egy kicsit rekreálni azt, amit Európában elvesztettek, és hát az az infrastruktúra, az a lakásállomány, az a alapvető ilyen az ország működéséhez fontos mindenfajta épületállomány, meg ilyen vezetékállomány, ez önmagában szerintem megmagyarázza, hogy két évtized alatt ez egy nagyon magas növekedés.
Néztem hogy a többi mutatót is, hogy érdekességként így egy pár adattal szolgáljunk. 2010-től 2018-ig, hogyha végignézed azt, hogy a GDP növekedés, reál növekedés az milyen volt, egész impozánsak ezek a számok, 5%, 5,2, 4,2, és így megyünk végig, 4%, azt hiszem 2018-as az utolsó, amit én láttam, az is 3% fölötti volt, miközben az infláció az lényegében vagy nem volt, vagy ilyen 0 és 1% közötti volt, a munkanélküliséget az csökkentették 8%-ról 4%-ra ez alatt a 8 év alatt, és az államadósságot pedig ugye a GDP százalékában szintén 70% fölöttiről sikerült 60%-ra.
És ez már a második csoda, tehát amiről én beszéltem igazából az ugye a 49-től mondjuk ugye 70-es évekig tartó periódus, tehát ez az 50-es, 60-as évek világa. A 70-es években van egy óriási válság, tehát ott van egy hiperinfláció, az államadósság elszáll, a költségvetési hiányok hatalmasak, stb. És akkor a 90-es évektől van egy második ilyen gazdasági kibontakozás, meg még annyit tennék hozzá, hogy persze a munkanélküliségi mutatót azt abban az értelemben itt csínyán kell kezelni, hogy hát Izraelben van egy hatalmas hadsereg, tehát ugye kötelező sorozás van, fiúk, lányok egyaránt mennek a hadseregbe, tehát azért ott sokkal könnyebb, alacsonyabb, tehát gyakorlatilag a munkanélküliség azért ebből a szempontból felszámolódik, mert ha a társadalom egy jelentős része konkrétan a hadseregben van, az nagyon sok mindenkinek foglalkoztatást ad, és akkor azért az egy jelentős munkanélküliséget csökkentő tényező.
Innen folytatjuk, Izraelt vizsgáljuk. Ebben a műsorban a zene után jövünk.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Gazdaságával foglalkozunk, és említetted itt, hogy több gazdasági csoda volt, mondjuk az államalapítás óta nézzük. Volt egy nagyon nagy válság a 70-es években, de valójában, hogyha nem csak ezeket a nagy válságokat nézzük, akkor sok apró válság volt, amivel folyamatosan meg kellett küzdeni ennek az államnak. Az arab országok által jelentett fenyegetettségek, a különböző belpolitikai problémák, a terrorizmus veszélye folyamatosan, tehát egy ilyen környezetben kellett létrehozni valamit, amire most úgy tekintünk, hogy hát és ugye te is mondtad, hogy kicsit propagandisztikusan, de mégiscsak azt mondják, hogy Startup Nation.
Igen, tehát önmagában is egy csoda, hogy ezt létrehozták, de amit itt most hozzáteszel, az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos tényező, hogy hát azt se felejtsük el, hogy közben írtozatos pénzeket kellett költeni az ország megvédésére. Tehát egy olyan környezetben hozták létre az országot, ahol egyrészt ugye a kiszorított palesztinok, azok folyamatosan szerették volna visszavenni az országukat, de hát ugye erre nagyon nagy esélyük nem volt, de mondjuk ugye a terrorista fenyegetések azok folyamatosak voltak, tehát hogy a biztonság, belső biztonság is egy nagyon költséges dolog volt, meg közben a szomszédos országok is szerették volna lerohanni Izraelt, és itt ezek sokkal nagyobbak, tehát arabokból léptékekkel több van, mint izraeliből, és hát ugye olvastam pár könyvet, ezeket majd linkeljük is az epizódhoz, az izraeli gazdaságról, mindegyik könyv kiemeli, hogy hát voltak periódusok, amikor a GDP 20%-át kellett a hadseregre költeni. Tehát, hogy azt se felejtsük el, hogy úgy sikerült ezt az egészet létrehozni, hogy közben brutálisan sokat kellett költeni olyas valamire, ami tulajdonképpen egy holt költség, tehát egy nem produktív költség abban az értelemben, hogy hogy hát ugye ezeket megsemmisítik, ezeket a bombákat, meg tankokat, meg mindent, tehát ugye ott az, de ugye hosszabb távon meg nem, mert hogy tulajdonképpen ez az egész tech szektor meg ráépült erre, tehát hogy technológiát kellett fejleszteni a hadseregnek, a biztonsági, hogy mondjam, iparnak, és hosszabb távon a második gazdasági csodát meg tulajdonképpen hajtotta az, hogy egy ilyen high-tech biztonsági komplexum jött létre. Ott már nem annyira holdköltségnek tekinthető, ami így, hogy mondjam, berakom egy dobozba, és azonnan eltartjuk a hadsereget a gazdaság többi részének a produktivitásából, hanem a második ilyen gazdasági csodánál kifejezetten hajtó erejévé vált a ennek a high-tech biztonsági iparnak az, hogy ott van egy ilyen erős hadsereg.
Ha a hadseregnél maradunk, akkor nekem az volt a tapasztalatom, amikor kint jártam, és ez sajnos már 18 éve volt, de ennek ellenére az volt a tapasztalatom, és szerintem ez nem változott, hiszen egy modellt lehet ebből következtetni, vagy látni, hogy azért a hadseregnek is jelentős szerepe van abban a high-tech technológiai fejlődésben, abban a humán erőforrás, humán tőke kihasználásban, ami az egyik hajtómotorja ennek a Startup Nation dolognak. Tehát egyrészt valahogy úgy fogalmazta meg akkor, hogy az izraeli hadsereg az ottani Ivy League. Tehát arról beszélnek ugye, amikor leszereltek, hogy te hol szolgáltál, stb., és rögtön megvan a kapcsolat, rögtön megvan az a kapcsolódási pont, ami már egy alapbizalom, és onnantól kezdve könnyű partnert találni, könnyebb befektetőt találni, és egyébként pedig a technológiát is könnyebb eladni.
Igen, ez is van, tehát hogy ezért ez egy relatíve kicsi ország, és ugye ezt említettük többször itt a beszélgetésben, hogy hát a vallásosak azok nem is szolgálnak a hadseregbe, tehát igazából, és ugye egy hadseregben egyszerre egy generáció szolgál, tehát valójában a hadsereg felső része az ismeri egymást. Ez egy annyira kicsi közeg, hogy ott majdnem, hogy mindenki mindenkit ismer, tehát ez a bizalmi dolog, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ismerik egymást. Az is nagyon fontos, hogy tulajdonképpen az internet létrejötte, ez egy óriási lehetőség volt Izrael számára, hiszen korábban ugye fizikailag kellett ellenőrizni mondjuk a palesztinokat, vagy a terroristákat, vagy azt, hogy mire készülnek a szomszédos országok, és az internet létrejöttével ezeket meg lehetett elektronikusan csinálni. Tehát, hogy az internet ellenőrzésével, a különböző ilyen kamerarendszerekkel lehetett szűrni, hogy ki hol mozog, ki kivel kommunikál, és erre ráépült egy biztonsági ipar. Tehát, hogy a hadseregnek, az állam biztonságának szüksége volt arra, hogy létrehozzanak olyan technológiákat, amelynek segítségével monitorozni lehet az embereknek a mozgását, kommunikációját, cselekedeteit, és kiszűrni ezt, hogy ki az, aki békés dolgokat tervez, meg ki az, aki békétlen dolgokat tervez. Na most az a technológia, ami erre jó, az jó még egy csomó minden másra is, és igazából nem kis részben itt már ezért mondom, hogy a hadsereg az hajtóerőjévé vált, és ugye ebbe investálni kell, mert hát hogyha egy államnak alapvető szükség lett a biztonság, akkor nem lehet nem investálni, tehát ez is magyarázza egyébként az irtózatosan magas K+F költés, hogy ez alapvető biztonsági szükséglete ennek az országnak. Ugyanez, mint a Távol-Keleten. A Távol-Keleten is tulajdonképpen az, hogy fenyegette, mit tudom én, a Szovjetunió Japánt, Kína fenyegette, Észak-Korea fenyegette Dél-Koreát, Kína fenyegette Szingapúrt, tehát hogy ezeknek az fejlődő országoknak nagyon sokszor egy ilyen elemi biztonsági szükséglete volt, hogy hát ők gazdaggá kell, hogy váljanak, meg technológiailag fejletté kell váljanak, mert ha nem ez van, akkor megsemmisülnek. És sokszor azt gondolom, hogy Magyarországnak ez egyébként egy hátulütője, hogy a kutya nem fenyegeti Magyarországot. Tehát miközben tök jó nekünk, hogy valójában biztonságban élünk Magyarországon, és senki nem gondolja, hogy minket holnap valaki meg akarna szállni, és ez egy békés nyugat ország itt, ennek adjunk hálát a jó Istennek, de közben meg ugye nincs az a külső fenyegetettség, ami miatt mondjuk egy nemzeti konszenzusra kéne jutni, meg nagyon fejlettét, magas high technológiájú országgá kéne váljunk, mert nem elemi, hogy mondjam, biztonsági igényünk vagy szükségletünk ez. Hát Izrael esetében ez nagyon-nagyon keményen mutatkozik, hogy vagy meggazdagodnak, vagy high-tech országgá válnak, vagy elporladnak.
Szerintem ezzel most te nyúltál darásfészekben, mert azért van, aki azt kommunikálja folyamatosan, hogy háborús helyzet van, és hogy veszélyben az ország, és ennek fizikai manifestációját is különböző kerítésekkel próbálják megtenni. Tehát ugye ez azért létezik, ez a kommunikáció, de hát tudjuk, hogy ez arra van, hogy jól össze lehet az embereket fogni, hogy egy irányba tereljük a gondolkodást, de valójában tehát nem az életünkért küzdünk, ahogy egyébként ezt teszi sok távol-keleti ország, hát Izrael meg egyértelműen, úgyhogy egy ilyen kényszerben egy óriási fejlődés következett be. De szerintem folytassuk innen, és azt nézzük meg ebben a záró részében a műsornak, hogy milyen veszélyforrások vannak.
Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
Mi az, ami ezt a status quo-t, ami kialakult, és a sok probléma, válság, háborús helyzet ellenére egy nagyon-nagyon komoly fellendüléshez vezetett, na mi az, ami ezt fenyegeti?
Én azt gondolom, hogy maga ez a polgárháborús helyzet. Tehát az, hogy az izraeli társadalom gyakorlatilag két részre oszlott, két blokkra, akik nem is nagyon tudnak beszélni egymással, nem értenek szót egymással, két külön világ. Tehát szerintem az, hogy Izrael életben tudott maradni ebben az ellenséges közegben, ahhoz kellett az, hogy alapvetően a szekuláris oldal többségben volt, a vallásos, tradicionalista, nacionalista oldal az mindig egy kisebbség volt, akiket úgy vittek magukkal, de az a kohézió, ami jellemezte a szekuláris oldalt, tehát tényleg az, hogy ez egy nagyon összefogó, nagyon összetartó, a fennmaradásért küzdő ország volt, ez megtörik azzal, hogy itt egy ilyen óriási belső feszültség van. Tehát amikor a Netanyahu meg akarja változtatni a belső berendezkedését az államnak, és ezt nem fogadja el a Tel Avivi oldal, hogy így fogalmazzak, viszont az, hogy leálljon ezzel, azt meg nem fogadja el a jeruzsálemi oldal, most egy kicsit leegyszerűsítek, mert Jeruzsálem többnek a szimbóluma nyilván, de hogy akkor úgy fogalmaznék, hogy az ortodoxabb, a radikálisabb, a nacionalistább oldal. Tehát nincs felület a kompromisszumra, mert az egyik társaság az menne előre, nagyon radikális, nagyon nacionalista, tényleg már olyanok történnek, hogy pogromok, tehát megszálltak egy palesztin falvat, és fölégettek ott épületeket, zsidó telepesek, tehát hogy gondoljunk bele, hogy a holokauszt és a pogromok elől Európából elmenekülő zsidók esetében mekkora dráma az, hogy ők pogromot indítanak, tehát ugye ez a radikalizmusnak a kicsúcsosodása, míg a másik oldalon meg ott van egy Tel Aviv, ahol mondjuk ilyen eurovíziós LGBTQ izékben gondolkodnak, meg eszik a humuszt, tehát ez két teljesen külön világ, tehát ezek nem fognak tudni szót érteni, én attól félek, hogy nem fognak tudni szót érteni egymással, és mindig azon állt igazából az ország sorsa, hogy ez a két oldal egymással szót értsen. Szerintem ez a legnagyobb fenyegetés, és hát ugye a tech szektor konkrétan be is jelentette, amikor ezek a tüntetések elkezdődtek, hogyha Netanyahu ne áll le ezzel a programával, megvalósításával, akkor ők elmennek onnan, mert hogy ide nem fog jönni a tőke, az amerikaiak kiviszik a tőkét, most az amerikaiak nem akarnak szóba állni az izraeli vezetéssel, nem segítik majd őket biztonságilag, és egyszerűen kifektet be egy olyan országba, ahol kvázi polgárháborús helyzet van, ki akar ott céget csinálni, vagy folytatni a működését, és hát azért az izraelieknek nagyon sok lehetősége van elvinni a cégeiket, hiszen, ahogy beszéltünk róla, ez elsősorban humán tőke. Tehát ugye az, hogy mondjuk jól képzett mérnököket bármikor át lehet vinni Amerikába, Görögország érdekes módon felmerült itt az utóbbi időben, nagyon sokan átköltöztek Görögországba, mert hasonló éghajlat, meg hasonló kultúra, Tehát igazából a céget el lehet vinni, a tőkét el lehet vinni, a technológia, az úgyis a te szabadalmad, azt el tudod vinni. Valójában ez egy nagy fenyegetés a gazdaságra, hogyha politikailag destabilizálódik az ország.
Hát akkor ez egy nagyon érdekes szituáció, hiszen pont az, ami adta ennek az egésznek a kezdőlöketet, és az erősségét jelenti, ez a humántőke, ez az, ami a gyengesége is egyben, hiszen tényleg egy globalizált világban, ahol digitális nomádok között élünk most már, lényegében akárhonnan lehet dolgozni, mi is úgy beszélgetünk, hogy nem egy helyen vagyunk, és rengeteg példát tudok még erre felhozni, a home office kapcsán is akár, tehát ha ez megvalósul, hogy ez kivonul, akkor ez egy óriási érvágás ennek az országnak.
És ez egy óriási, szerintem, kontraszt Magyarországgal. Tehát gondoljunk bele, a magyar gazdaságnak a működése az arra van alapozva, hogy fizikai termelés. Tehát mi autókat állítunk elő, meg akkumulátorokat állítunk elő, stb. Ez egy helyhez kötött dolog. Az izraeli, de egyébként mondjam, még ezt is el lehet vinni, tehát hogy arra is láttunk azért példát, hogy mondjuk komplett autógyárak kivonulnak egyik napról a másikra, lásd például Szent Gotthárd esetét Magyarországon, tehát még szerintem ma már minden mobilis, ma már egy ilyen egy ipari termelés is tud mobilis lenni, de hát a szoftveripar, a számítástechnika, az IT az aztán kifejezetten a mobilis iparágak közé tartozik, és ebben a szempontból iszonyatos szüksége van arra, de a gazdaságnak általában, hogy politikailag stabilitás legyen, a tőke, tehát teljesen logikus, akármelyikünk vinné a tőkéjét egy olyan országba, ahol kiszámíthatatlan a jövő. Csak olyan helyre vinném a tőkémet, ahol jogbiztonság van, ahol politikai stabilitás van, ahol társadalmi stabilitás van, mert hogy biztonságban akarom látni a cégemet, szerintem ez tök érthető.
Amikor beszélgettél ott emberekkel a konferencia kapcsán, amire kiutaztál, mi volt a benyomásod? Ők mennyire pozitívan, vagy mennyire negatívan látják a jövőt?
Hát nagyon félnek, tehát azt gondolom, hogy mindenki azt a kifejezést használta, hogy történelmi pillanatban vagyok ott, hogy ilyen még nem volt. Az izraeli kutatóktól kezdve a palesztin taxisig, tehát amikor a palesztin taxis nem is hallott róla, hogy a Ben Gurion repülőteret lezárták, és amikor mondtam neki, hogy hát azért kéne, hogy elinduljak Jordánia felé, vigyél le a holtengerhez, mert nem működik a Ben Gurion repülőtér, akkor így rám nézett, és azt mondja, hogy nem működik a Ben Gurion repülőtér, ilyen még sose volt, tehát ő ott él gyerekkora óta. Ez egy teljesen különleges helyzet, de hogy akikkel ott beszélgettem, ott élő magyarokkal is azt mondták, hogy ők nagyon félnek attól, hogy ott polgárháború lesz. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon drámai a helyzet, sajnos, igen.
Hát reméljük, hogy nem lesz. Ugye ezt az adást korábban rögzítettük, nyilván változik a politikai helyzet napról napra, az is lehet, hogy amire adásba kerül a rádióban, többet tudunk. Mindenesetre most jelen pillanatban még nagyon kérdéses, hogy állapodnak meg. Az amerikai jelenlét és lobbyerő és gazdasági érdek az mindig nagyon erősen érvényesült Izraelben. Persze voltak viták. Kissinger jut eszembe, hogy volt a Joseph, ha már könyvajánló, én irodalmit tudok ajánlani, a Joseph Heller Gold a mennybe megy című kiváló könyvét, amiben több ilyen politikai vonulat is van, és ott Kissingerről van szó, hogy addig nem féltek az izraeliek, amíg egy saját gyereküket nem küldték ellenük az amerikaiak, és itt Kissingerre gondoltak, mert hogy amikor Kissinger repülőgépe felszállt pont a Ben Gurionról, akkor mindig egymásra néztek az izraeli politikusok, és azon gondolkodtak, hogy most jól jártunk, vagy nem végül is. Tehát ez egy nagyon érdekes a Hellertől. A másik pedig az, hogy magát Kissingert ott nem tartották Izraelben nagy embernek, erről volt egy óriási sztori, az, hogy kapott egy nagyon jó tweed anyagot Angliában, amikor ott járt Angliában Kissinger, és mindenhol próbált belőle háromrészes öltönyt szabatni magának, és mindenhol mondták, hogy nem lesz elég az anyag. És amikor Jeruzsálemben járt az egyik kis szabónál, akkor azt mondta, hogy természetesen, és visszament egy hét múlva, és azt mondta neki a szabó, hogy kész van az öltöny, háromrészes, és maradt még egy kis anyag, abból csináltam még egy mellényt. És kérdezte a Kissinger, hogy hát hogy jött ki ez az anyag, és azt mondta, hogy hát drága Kissinger úr, maga nálunk nem olyan nagy ember.
Aha. Én sem tartom nagy embernek Kissingert, meg kell, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy sokkal problémásabb, mint ami a híre, szerintem rengeteg rossz dolgot csinált Kissinger a világban. De hogy azt kétségtelen, hogy Izrael létéhez, fennmaradásához alapvetően szükséges volt az Egyesült Államok támogatása, de ez nagyon megváltozott. Tehát ugye még egy pár évvel ezelőtt az volt, hogy Donald Trump volt az amerikai elnök, aki ezerrel megtámogatta Netanyahut, ugye emlékezetes volt, hogy átrakta az amerikai követséget Tel Avivból Jeruzsálembe, ami ugye egy vitatott város, én ott el is sétáltam, csináltam is fotót, ki van írva egy hatalmas kőtáblára, hogy Donald Trump nagy betűkkel a neve, áthozta ide a követséget, de ugye közben már nem Trump az elnök, hanem Biden, és a demokraták, és ugye a demokraták azok sokkal kritikusabbak, tehát most a válság kapcsán ugye Biden kifejezetten azt mondta, hogy nem hajlandó addig a Netanyahuval találkozni, ameddig a Netanyahu nem oldja meg demokratikusabban ezt az egész válságot, és hát ugye azt látni kell, hogy az Amerikában szavazó zsidó származású amerikaiak, vagy valamennyire zsidó identitásúak, mert ugye ott ugyanaz van, mint Magyarországon, hogy hát az egészen ortodox zsidóktól, a teljesen szekuláris, önmagukat tulajdonképpen zsidónak se nagyon tartó emberekig mindenki szavaz, de hogy ez az amerikai zsidóság, ez 80-90%-ban demokratákra szavaz. És az ő körükben volt egy felmérés, nem régen, hogy Izrael támogatottsága mindig nagyobb volt, mint a palesztinoké. Tehát ők mindig azt gondolták, hogy mindent meg kell tenni, hogy segítsék Izrael fennmaradását, és a palesztinokkal szemben kritikusabbak voltak. És most először fordul elő a történelemben, hogy a palesztinokat támogatják nagyobb arányban, mint az izraeli vezetést. Tehát nyilván Izrael államot továbbra is, de azt az izraeli vezetést, aki most van, az amerikai zsidóság már kevésbé támogatandónak tartja, mint a palesztinokat, ami valami elképesztő változás történelmi értelemben. És hát ugye a demokraták vannak kormányon az Egyesült Államokban, tehát ma sokkal kevésbé számíthat Izrael az Egyesült Államok támogatására, mint korábban. Szerintem ez is egy elképesztően fontos tényező ebben az egész nagyon-nagyon bonyolult kérdésben, ami az izraeli gazdaságot is illeti, de hát ugye ezt megalapozóan az izraeli politikai helyzetet.
Tényleg történelmi időket élünk, bármennyire is elcsépelten hangzik ez. Izrael az biztos, hogy a napokban, az elmúlt napokban és a közeljövőben egy komoly fordulópont előtt van. Azt próbáltuk meg ebben az adásban és az előző részben is elemezni, hogy minek köszönhető ez a gazdasági csoda, a gazdasági fellendülés, ami Izraelben bekövetkezett, és hogy ennek milyen veszélyei vannak a most kialakult helyzet kapcsán. Ha tetszett a beszélgetés, vagy lemaradtatok bizonyos részeiről, akkor mind a két részt meg lehet hallgatni a Spotify-on, a Pogi blog oldalán, illetve a Facebookon, a Pogi blognál, és ahogy Zoli mondta, azokat a könyveket be fogjuk linkelni a kiposztolt beszélgetés alá, amikről szó volt. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Köszönöm szépen, én is mondom.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.